hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa szülővárosában, Buenos Airesben több ezer hívő gyűlt össze a Konstitúción téren, hogy főpásztoraikkal a Szent Atya gyógyulásáért imádkozzanak. A Szent Mise főcelebránsa, García Cuerva, Buenos Aires-i érsek volt, aki így üzent: Szent Atyánk, szükségünk van Önre. A február 24-i eseményen a főpásztorok, papok mellett a politikai és a társadalmi élet képviselői közül is sokan részt vettek a Szent Misén. A szabadtéri Szent Misén az érsek úgy fogalmazott homíliájában: imádságunk legyen az a friss levegő, amelyre Ferenc pápa tüdejének szüksége van. Nagy szükségünk van rá. Homíliájában a Buenos Aires-i érsek utalt azokra a hazugságokra és rágalmakra, amelyeknek a Szent Atya áldozatul esett pápasága idején, és Istenhez fohászkodott bocsánatért, amiért megvádolták és besározták nevét. A Buenos Aires-i Szent Misén több ezer hívő gyűlt össze. Irányítási központ és közösségi helyszín is egyben a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat új vészhelyzetkezelési bázisa, melyet Bicskén az egészségügyi központ mellett alakítottak ki. Bálint Istvánné, Bicske polgármestere köszöntő beszédében úgy fogalmazott: jó látni, milyen szépen született újjá az egykori menekült tábor, ahol ő maga is gyakran dolgozott. A 300 négyzetméteres több funkciós pihenőszobával és zuhanyzóval felszerelt helyiségben nyugalmi időszakban továbbképzéseket és csapatépítő tréningeket is tartanak. Katasztrófa helyzetben pedig irányítási központként működik, mondta Renner Ágnes, a vészhelyzetkezelési munkacsoport egészségfejlesztő munkatársa. Washington jóváhagyta az új orosz nagykövet kinevezését. Alekszandr Darcsiev jelenleg az orosz külügyminisztérium észak-amerikai főosztályának igazgatója. Az Oroszország és az Egyesült Államok küldöttségeinek isztambuli találkozóján ő volt az orosz delegáció vezetője. Véglegesíti a szabadkereskedelmi megállapodást India és az Európai Unió. Ezt új Delhiben jelentette be az Európai Bizottság elnöke, aki azt is közölte, Brüsszel a védelmi és biztonsági kapcsolatok erősítését is tervezi Indiával. Németországban már elkezdte a koalíciós tárgyalásokat a választáson győztes Kereszténydemokrata Unió és az eddig kormányzó Szociáldemokrata Párt. A cél, hogy elkerüljék a bizonytalanság elhúzódását. A tárgyalásokat Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió vezetője, és Lars Klingbeil, a németországi Szociáldemokrata Párt elnöke irányítja. Áthelyezték a miniszterelnökséghez Orbán Balást, a kormányfő politikai igazgatóját a miniszterelnöki kabinetirodától. A Rogán Antal által vezetett miniszterelnöki kabinetiroda így a 2026-os választási kampány megszervezésének egy személyes felelőse lett. A helyettes országos tisztifőorvos szerint még nem látszik az influenza szezon vége. A téli légúti szezon általában abban különbözik minden más járványtól, hogy több kórokozója alakítja, ezért nem lehet megjósolni, mikorra várható a tetőzés, mondta Súrján Orsolya. A helyettes országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a szezon elején az A vírus dominált, most viszont a B, ezért ennyire szokatlan az influenza görbe alakulása. A helyettes tisztifőorvos elmondta azt is, az elmúlt héten 11 vármegyében nőtt, 5 vármegyében csökkent az előző héthez viszonyítva az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A fokozott kockázati csoportba tartozó időseknek a részaránya mindvégig 10% alatti volt az idei influenza szezonban. Végül az időjárásról. A keleti északkeleti harmadban a köd, illetve az alacsony szintű felhőzet a déli kora délutáni órákig nagyrészt feloszlik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Zápor csak északkeleten fordulhat elő. Híreinket hallották.
Reklám.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára látogatunk, ahol egy konferencia keretében Orosz Atanász atya, a miskolci görögkatolikus egyházmegye püspöke tartott előadást a filiokve kérdéséről. A konferenciát Kocsis Fülöp érsek metropolita atya nyitotta meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
A 7. században a bizánciakat megdöbbentette a pápának egy hitvallása, amely a filiokve betoldást tartalmazta a Szentlélek származásával kapcsolatban, és amely eredést ők pontatlanul az ekporepszis görög szóval adtak vissza. Szent Maximus hitvalló ekkor Rómából írt egy levelet, amely együtt is taglalja a Szentlélek örök eredésének mindkét megközelítés módját, a kapadókiait és a latin alexandriai megközelítés módot. Mind a fiúnak, mind a léleknek egyedül csak az atya a kezdet nélküli principiuma, és itt a görög etia, okságot használja, az atya és a fiú pedig ugyanezen lélek kijövetelének, a pro iene fogalomnak az egylényegű forrása. Idézem Szent Maximus levelét. A rómaiak a lélek eredésével kapcsolatban a latin atyák tanúságtételeire hivatkoztak. És persze ezen kívül még alexandriai Szent Kürillosznak a Szent János evangéliumához fűzött szent tanulmányára. Ennek alapján mutatták ki azt, hogy ők maguk sem a fiút teszik meg a lélek okozójának, tudják ugyanis, hogy a fiúnak és a léleknek egyedül csak az atya az okozója, hanem úgy magyarázták, hogy ez utóbbi a fiú által jön elő, és így mutatták ki a lényeg egységét és változatlanságát. Eddig Szent Maximus ciprusi Marinoshoz írt leveléből az idézet. Szent Maximus szerint, aki itt Róma szavait visszhangozza, a filiokve az atyától, mint a Szent Háromság forrásától eredő léleknek nem az ekporepszisára vonatkozik, hanem az atya és fiú egylényegű közösségében való kijövetelét. A pro iene processzió fordítást láttunk az előző vetítésben, sokszor körmenetként, de hát a processzió itt most nem a pócsra menő processziót jelentette, senki ne értse félre, a eredetről, a származásról volt szó, a mesterséges intelligencia is tévedhet néha a fordításban. Az atya monarchiájának esetleges szubordinacionista értelmezését zárja ki ez a fogalom, és ezt valahogy így tisztázta az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Vegyes Bizottság is 22 évvel ezelőtt, 2003 végén. Az egyházatyák régi idők óta vallották, hogy a fiú passzív jellegű genésziszével, születésével szemben a Szentlélek aktívabb módon jön elő az ekkor evte ige értelmében az atyától. A nyelvészek szerint az ekporepszis nem azonos jelentésű a nyugati fordításával, ahogy ezt már hallottuk az előző előadásokban is, nem azonos jelentésű a latin procedere igével, és ebből van a félreértés. A processzió fogalmát a latin atyák nem egyszer alkalmazták a fiú születésére is, sőt ugyanezzel a szóval fordította a Vulgáta a János 8.42-ben Jézus mondását, hogy Istentől jöttem, tőle érkezem. Ego eni meg ex deo processi veni. Szent Ágoston például elég nagy küszködéssel tudott különbséget tenni a Szentlélek atyától való elsődleges származása és a fiútól való származása a processziók között, mely talán inkább az alexandriaiak ec fansis, megnyilvánulás, felragyogás szavának lehet a fordítása. Etimológiailag a konstantinápolyi hitvallásban szereplő ekporeme ige elképzelhetőleg a folyón átkelést biztosító porosz szalál kapcsolatban, egy híddal, és akkor az itteni jelentés az igében, hogy kilépek, kijuttatom magam valahonnan. Latin fordítása tehát ebből a szempontból nem szerencsés, mert eltűnik benne a cselekvés szabadságának az érzékeltetése. Görög nyelvben viszont az ekkor evte igével jóformán csak egy forrású, úgy szólván a körön belülről kiinduló eredetet lehet jelölni, és ezért is tiltották be a katolikus egyház részéről is azt, hogy a konstantinápolyi hitvallás ekkor evomenon formulájához a görög nyelvet használó egyházakban hozzáfűzzék a filiokve, a ketu iu betoldást. Ezeket a gondolatokat továbbra is a 95-ös szentszéki állásfoglalásból idéztem, és elárulhatom, hogy ezt az érvelést és tisztázó nyilatkozatot akkor viszonylag pozitívan fogadta a vegyes bizottság keleti vagy ortodox társelnöke Ioannis Zizulász és más ortodox teológusok. Azt viszont hangsúlyozták, hogy elfogadhatatlannak tartják, ha a nyugatiak hátat fordítanak a görög atyák egyöntetű álláspontjának, amely szerint a léleknek egyedül csak az atya az okozója, tehát nem csak egyik forrása, hanem az okozója a lélek létezésének. A személyes létezés forrása egyes egyedül a fiút szülő atya, hiszen ő a Szent Háromság egységét biztosító kezdet, nem pedig személytelen lényeg. Szent Ireneusz ősi patrisztikus képe szerint a teremtett világban ő, az atya, két kezeként használja a fiút és a lelket, akik két teljesen autonóm isteni személyként kiegészítik egymás működését. Így működhet az egyházban a fiú melletti tanúságtétellel a Szentlélek, hogy nem alárendeltje neki, hanem a pünkös titka révén a megtestesülés személyes beteljesítője. A kizárólag az atyától származó Szentlélek személyehoz szabadságot, sokféleséget az egyházba képviselték az elmúlt századvég ortodox teológusai. A Krisztus személyes valóságában egyesülő emberi természet számos egyede épp e szabad Szentlélek működése folytán válik Krisztus formájú, azaz isteni és emberi természetet önmagában összekapcsoló igazi személyé. Minden esetre a filiokve betoldást nyugaton az 5. századtól vallotta a quicumque, vagy más néven Atanászféle hitvallás, de nem Szent Atanásztól van, majd pedig a vizigót Spanyolországban tartott toledói zsinatok is, 589 és 693 között, és itt ugrok is, hiszen erről már volt szó az előző előadásban. Mindezen betoldások ellenére a 9. században III. Leó pápa annyira ügyelt még a hitvallás terén a keletiekkel való egységre, hogy még Nagy Károllyal szemben is ellenállt a hitvallás eme továbbfejlesztésének, amely már magától elterjedt nyugaton. Jól lehet, Leó pápa már fenntartotta azt a hittartalmat, amit a filiokve tartalmaz. Róma a hitvallás latin liturgikus változatában csak 1014-ben vette át ezt a filioque szót. Ugrok egy picit. Bár az elmúlt évtizedekben sokan reménykedtek abban, hogy az ökumenikus hermeneutikában a filioque kérdést egyszerűen komplementaritás elve alapján értelmezzék. Mintha a kelet és nyugat álláspontja tulajdonképpen csak az érem két oldala volna. A keresztény egység pápai tanácsának ilyen irányú értelmezését azért az ortodoxia kemény magja az elmúlt három évtizedben is visszautasította. Tehát, hogy nem ugyanarról van szó a kétféle hozzáállásban. De az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Bizottság is már ennek az évezrednek a kezdetén kimutatta, hogy az apologetikus hozzáállás mindkét oldalon évszázadokon keresztül torzított. Ezért most már végre alapvető hermeneutikai fordulatra és közös új megközelítésmódokra volna szükség. Mindenek előtt, így fogalmaztak ők ott Amerikában, a katolikus egyházban teljesen el kell ismerni a 381. évi egyetemes zsinaton Konstantinápolyban görögül megfogalmazott hitvallás zsinati és egyetemes jellegű, normatív és visszavonhatatlan értékét. Ezért nem szabad mást alapul venni a kateketikai és liturgikus célú fordításaihoz, mint a niceai hitet képviselő konstantinápolyi görögül megfogalmazott hitvallás szövegét, a filioque nélkül. Az, hogy a filioque az atyától, mint a Szent Háromság forrásától eredő Szentléleknek nem az ekporepszisára vonatkozik, hanem az atya és a fiú egy lényegű közösségében való kijövetelét teszi nyilvánvalóvá, még nem jelenti azt, hogy a latin processzió és a görög ekporepszis fogalma kizárólagosan kifejezné a lélek származása misztériumának két egymást kiegészítő oldalát. Ez túl derülátó hozzáállás volna. A görög ekporepszisszel sokáig együtt járt a napfény hasonlata. A Szentlélek, mint fény, az atyától, mint naptól származik, de csak is a napsugár, vagyis a fiú által ragyoghat föl. Tehát ez is a léleknek a fiú általi fölragyogását, megnyilvánulását jelzi, ahogy ezt Szent Atanáznál is találtuk. Ők vallották társaival együtt, hogy a Szentlélek egy lényegű az atyával, és ennek ellenére az atya nem előidézi, nem szüli, hanem ajándékszerűen kiengedi, kibocsátja magából. De sok bajt okozott a kontroverziában az, hogy a nagy latin filioquisták Szent Atanázra hivatkozva sokszor olyan pseudoepigráf vagy hamisított iratokat idéztek, amelyeknek nincs közük Szent Atanáz személyéhez és művéhez. Thank you. Újabban Jean-Claude Larché és több más ortodox teológus azt is erősen bírálja a szerintük filioquista latin teológiában, hogy ez a katolikus gondolkodás újabban összemossa a Szent Háromság üdvtörténeti külső megnyilvánulásait az immanens Szent Háromsággal, vagyis a Szent Háromság belső életével és örök immanens relációival. Véleményük szerint a keleti apofatikus megközelítés mód eleve immunis az ilyesfajta leegyszerűsítésekre. Még ha a keresztény egység pápai tanácsának tisztázásában félreérthető is lehetne a léleknek, az ember, illetve Isten fia emberi egzisztenciájának legmélyén betöltött szerepe, amennyiben az üsztörténeti mozzanatokból az immanens Szent Háromság belső eredési viszonyaira következtetnének a katolikusok, de azért a már említett Ziziulász lelkesedik azért a tisztázásban is, katolikus részről is hangsúlyozott meglátásért, hogy a küldetésével a fiúhoz kapcsolódó Szentlélek vezeti be az embereket Krisztusnak az ő atya iránti fiúi viszonyába. Lám-lám, mondja, mégiscsak ezek a mondatok feljogosítanak bennünket, ortodoxokat, katolikusokat a nagy reményre, hogy a pneumatológia terén keletnek és nyugatnak vannak közös alapjaik, melyekről most már együttműködhetnek. Hiszen az atyától való személyes származáson túl lehet beszélni egyfajta természeti, lényegi vagy megnyilvánulás szerinti processzióról is, amelyben tevékeny része van a fiúnak is. És visszatérve a magisztériumhoz, a katolikus egyház katekizmusa a Szentlélek eredetéről szólva először is leszögezi, hogy az apostoli hitet a második egyetemes zsinaton 381-ben Konstantinápolyban következőképpen fogalmazták meg. Hiszünk a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az atyától származik. Ez a katolikus egyház katekizmusa. Így ismerte el az egyház az atyát, mint a teljes istenség forrását és eredetét. Ez a 245. pont. Leszögezi, hogy a filioque kifejezés a konstantinápolyi zsinat hitvallásában nem fordul elő. Az a tény, hogy a latin liturgia a nicea-konstantinápolyi hitvallásba bevezette a filioque kifejezést, az ortodox egyházakkal mind a mai napig nézeteltérést okoz. Aztán a katekizmus 248. pontja a hitvallási formulát a következő módon értelmezi. Idézem, az isteni személyeknek egylényegű közösségében meglévő örök sorrendje magában foglalja azt, hogy a léleknek első eredete az atya, mint aki kezdet nélküli principium, de azt is, hogy mivel ő az egyszülött fiú atya, ő vele együtt az egyetlen eredet, amelytől a Szentlélek származik. A katolikus egyház számára a keleti hagyomány először is azt fejezi ki, hogy a léleknek az atya az elsődleges eredete. Hiszen amikor a lélekről azt vallja meg, hogy az atyától származik, azt is állítja, hogy az atyától a fiú által származik. Mindezek tudatában a katolikus egyház visszautasítja azt, hogy a nikea-konstantinápolyi hitvallás ectupatros ecpore vomenon formulájához a görög nyelvet használó egyházakban hozzáfűzzék a ketu iu filioque görög betoldást, mert ennek az eredeti szövegnek a liturgikus használata mindig legitim marad a katolikus egyházban. Zárásként, amit az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Vegyes Bizottság ajánlott az egyház híveinek és püspökeinek figyelmébe, néhány mondatot ma aktuálisnak látok. Egyházaink kötelezzék el magukat a Szentlélek eredetére és személyére vonatkozó új és komoly párbeszédre, figyelmet szentelve a Szentírásra és mindkét egyház teológiai hagyományaira. És egy következő tanács, mindazok, akik erre a párbeszédre elkötelezik magukat, kifejezetten is vallják be azt, mennyire korlátozottak a lehetőségeink Isten belső életét illetően meghatározó állításokra. Egy szóval alázatos kutatásra és párbeszédre van szükség. Nem vagyok megosztó, és nem teszek úgy, mintha mindent tudnék, nyilatkozta most 80. születésnapja kapcsán Anselm Grün bencés szerzetes. Nem teszek úgy, mintha mindent tudnék. Valahol ez a helyes megoldás. És tovább idézem, az utóbbi évtizedek során a kölcsönös megértés irányában tett előrelépések értelmében az ortodoxok és katolikusok tartózkodjanak attól, hogy egymásnak a Szentlélek származására vonatkozó hagyományait eretnekeknek nyilvánítsák. A katolikus egyház pedig éppen a 381-es évi hitvallás normatív és dogmatikailag megváltoztathatatlan értékére való tekintettel a kateketikai és liturgikus célú fordításaiban csakis a görög eredeti szöveget használja. Nyilvánvaló, hogy amelyikünk azt tanítja, hogy a Szentlélek nem más, mint az Atya és a Fiú szeretet kapcsolata, valamelyest igazolhatja magát Aquinói Szent Tamás szummájával, de nem hivatkozhat a keleti atyák teológiájára. Sőt, az ortodox teológusok szemében hamis kártyásnak tűnhet, hiszen a görög atyák gondolkodásmódja szerint a Szent Háromsági személyek végtelen titkát nem merítheti ki a reláció arisztotelészi kategóriája. A pentekosztáriumban, ami húsvéti pünkösdi himnusz gyűjteményünkben 10 alkalommal is szerepel a Szentlélekkel kapcsolatban az a pőre állítás, hogy az atyától származó. Bölcs Leó császár doxasztikonjában viszont pünköskor kétszer is így szólítjuk meg a Szent Lelket: Szent halhatatlan, vigasztaló lélek, ki az atyától származol, és a fiún nyugszol. Ez az a sztihira, amelyben korábbi énekeskönyveink megpróbáltak ugyanolyan filiokbe betoldást becsempészni, mint ahogyan 1981-ben az Osservatore Romano lengyel és ukrán kiadásában saját kezdeményezésre fölülbírálták és kiegészítették Szent János Pál pápa által a filiokve nélkül idézett hitvallást. De himnográfiai hagyományunk szerint az énekben csak annyi szerepelhet, hogy vigasztaló lélek, ki az atyától származott, tehát a betoldást joggal iktatta ki a 2020-ban kiadott énekeskönyvünk. Ott ugye, ha a 20. oldalon megnézzük, az és fiútól szavak már zárójelben szerepelnek. De hát a Rómában 1967 óta 4 kötetben kiadott antológiumban is kezdettől fogva a to ectu patros ecpore vomenon formula szerepel, és mindig így imádkoztam, hát nem lehet megváltoztatni. Ez a hitvallás görög formája. A római kiadásban is. A Keresztény Egység pápai tanácsának előző prefektusa Walter Kasper nyilatkozta a Ferenc pápáról írt cikkében, hogy magam is alpinista vagyok, aki meg akar mászni egy 3 vagy 4 ezer méteres hegycsúcsot, nem ugrálhat, mert aki ugrik, hamar a mélybe zuhan. Lépésről lépésre kell fölfelé mászni, minden lépés után mélyet lélegezni, ez a zárójel. Minden lépés után mélyet lélegezni, és így följut az ember a csúcsra. Már nyílik a gyönyörű kilátás, ökumenikus utunk következő részébe bátran belevághatunk, beteljesítve oly sok keresztény várakozását. De hát akkor milyen kilátásaink vannak most az ökumenikus imahétnek a küszöbén a Krisztus Urunk által is hőnáhított keresztény egységre? Nekem úgy rémlik, hogy Ferenc pápa egyszer azt nyilatkozta, hogy Bartolomeus pátriárka tudni véli, hogy mikor valósul meg a keresztény egység Krisztus Urunk második eljövetelekor. Mit is kívánhatnék magunknak ebben a bonyolult helyzetben? Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. az egylényegű és osztatlan Szent Háromságot. Egyelőre ennyit szeretnék mindenki felé közölni, mert sok beszédnek sok az alja, úgyhogy visszaadom a szót a konferencia szervezőinek, rendezőinek, hogy ne csak ezzel az étellel, ne csak ezzel a kemény eledellel tápláljam az összegyűlteket és jelenlévőket ezen az ünnepi alkalmon.
Most Orosz Atanász püspök atyát hallják. Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára látogattunk, ahol egy konferencia keretében Orosz Atanász atya, a miskolci görögkatolikus egyházmegye püspöke tartott előadást a filiokve kérdéséről. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Péntek délelőtti jelentés a kórházból. A Szentatya jól pihent éjszaka, folytatja a kezeléseket. Pápai üzenet. A liturgia vezetői, az ima és a közösség szolgálói. Ferenc pápa. Nincs szó arra a szülőre, aki elveszíti gyermekét. Buenos Airesben is imádkoznak a pápáért. Legyen az imádságunk friss levegő, amelyre a tüdejének szüksége van. Az októberi Máriás jubileumra Rómába érkezik a Fatimai szűzanya eredeti kegyszobra.
Péntek délelőtti jelentés a kórházból. A Szent Atya jól pihent éjszaka, folytatja a kezeléseket. A Szentszék sajtóterme pénteken délelőtt arról tájékoztatott, hogy a Szent Atya jól aludt éjszaka, reggel ébredés után megreggelizett, majd elolvasta a napilapokat. Folytatja a légzőszervi fizioterápiát és az előírt kezeléseket. Ahogy az elmúlt napokban is, nyugodtan telt az éjszaka, majd pihent. A csütörtök este kiadott jelentés szerint javult a Szent Atya egészségi állapota, az oxigénterápiát és az oxigénmaszkot felváltva alkalmazzák nála. További napokat kell ugyanakkor kórházban töltenie, hogy felállítsák a prognózist. Csütörtökön délelőtt légzőszervi fizioterápiát végzett, illetve pihent. Délután a magánkórterem kápolnájában imádkozott, majd a munkának szentelte idejét. Az eddigi információk alapján a pápa túl van a legkritikusabb szakaszon, de a helyzet továbbra is összetett, ezért a prognózist még nem tudják felállítani. Eközben folytatódik a Szentpéter téren elindított esti rózsafüzér kezdeményezés, amelyet a Szent Atya gyógyulásáért imádkoznak február 24-e óta. Pénteken este Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa vezeti az imádságot.
Pápai üzenet. A liturgia vezetői, az ima és a közösség szolgálói. A Gemelli kórházból, ahol tüdőgyulladással kezelik, Ferenc pápa üzenetet küldött a Pápai Liturgikus Intézet munkatársainak és hallgatóinak abból az alkalomból, hogy elindult egy tanfolyam a liturgikus szertartásokért felelős személyek számára. Ferenc pápa üzenetet küldött a Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézetben a püspöki liturgikus szertartásokért felelős személyeknek tartott tanfolyam résztvevőinek, amelyben bátorító szavakat és tanácsokat ad a liturgikus élet előmozdítására és megőrzésére irányuló küldetésükhöz. A pápa február 26-án küldte üzenetét a Gemelli kórházból, ahol kétoldali tüdőgyulladás miatt kezelik. A naponta kétszer megjelenő szentszéki közleményekben arról tájékoztatnak, hogy a pápa továbbra is folytatja munkáját, miközben végzi orvosi terápiáit. A Pápai Liturgikus Intézet primás apátjához és dékánjához, valamint a professzorokhoz és a hallgatókhoz fordulva, a Szent Atya elismeréssel szólt elkötelezettségükről a liturgikus ismeretek elmélyítése iránt, és kiemelte, hogy fontos a liturgia teológiai és szertartási gyakorlatának tanulmányozása, amelyet alapvetőnek nevezett Isten népe lelki életében. A liturgikus szertartásokért felelős személy nem csak teológia tanár, nem írnok, aki a normákat alkalmazza, nem sekrestyés, aki előkészíti, ami a szertartáshoz szükséges, hanem a közösség imájának szolgálatába állított tanító, mutatott rá üzenetében a pápa. Ezt követően hangsúlyozta a liturgikus szertartások vezetőinek misztagógus, a hit misztériumába bevezető kalauz szerepét, akik felelősek a szertartások előkészítéséért, figyelmet fordítva a teológiai alapelvekre és a lelkipásztori gyakorlatra. Rámutatott továbbá arra, hogy kötelességük segíteni a püspököket a liturgikus élet előmozdításában és megőrzésében, lehetővé téve az egyházmegyei közösség teljes körű részvételét az Isten tiszteleten. Ezért arra kérlek benneteket, hogy javasoljatok és támogassatok egy olyan liturgikus stílust, amely kifejezi Jézus követését, elkerülve a szükségtelen pompát vagy feltűnést, írta a pápa. Diszkrécióra szólított fel a szolgálatban, és arra buzdította a szertartásokért felelősöket, hogy a személyes elismerés keresése nélkül lássák kell szerepüket. Ezt a hozzáállást kell meghonosítani a liturgiában szolgálókban, például az oltárszolgákban, a lektorokban és a kántorokban. Ferenc pápa az isteni és az emberi bölcsesség kapcsolatáról szólva idézte Avilai Szent Terézt, akinek misztikus élményét a következőképpen jellemezte. Olyan szeretet, amely fényé és bölcsességé válik, isteni és emberi bölcsességé. Arra buzdította a liturgia vezetőit, hogy imádság, elmélkedés és szemlélődés útján sajátítsák el az isteni bölcsességet, és fejlesszék az emberi bölcsességet tanulmányok, elemzés és figyelmes meghallgatás révén. Ferenc pápa üzenete végén emlékeztette a liturgia vezetőit, hogy legyenek figyelmesek az általuk szolgált emberekre, és értsék meg a hívek szükségleteit, hogy elő tudják segíteni az egyház liturgikus életében való részvételt. Remélem, hogy mindegyikőtök mindig szívén viseli Isten népét, amelyet bölcsességgel és szeretettel kísértek el az Isten tiszteleten, írta a pápa, majd hozzátette, és ne felejtsetek el imádkozni értem.
Ferenc pápa, nincs szó arra a szülőre, aki elveszíti gyermekét. A Szent Péter tér Piazza San Pietro című folyóirat legújabb számában a Szent Atya egy római édesanya Cinzia levelére válaszol, aki balesetben veszítette el 21 éves fiát. Levelében a pápa idézi Szent II. János Pál szavait. Nincs olyan rossz, amiből Isten ne tudna egy nagyobb jót előhozni. Nincsenek szavaink arra az édesanyára vagy édesapára, aki elveszíti gyermekét. A feleség, ha elveszti férjét, özvegyasszony lesz. A férj, aki elveszíti feleségét, özvegyemberré válik. A gyermek, akinek meghalnak a szülei, árva lesz. De az a szülő, aki elveszíti gyermekét, nincs rá szavunk. Ezt írja Ferenc pápa a Szent Péter tér című folyóirat hasábjain. Az újság igazgatója Enzo Fortunato atya, aki a hit, a lelkiség és a hétköznapi élet témái mellett közzéteszi Ferenc pápa válaszát, amelyet egy-egy olvasó levelére ír. Ezúttal egy asszony fájdalmára reflektál a Szent Atya, hiszen nincs annál nagyobb veszteség, mint amikor meghal a gyermekünk. Ez Cinzia tragédiája, azé a római édesanyáé, akinek 21 éves fia közúti balesetben veszítette életét. A Szent Atya szívét megindította fájdalma. Jézus, aki velünk sír, elülteti szívünkben minden válasz magját, melyet keresünk. A pápa még kórházba kerülése előtt válaszolt Cinzia levelére, idézve benne Szent II. János Pált. Nincs olyan rossz, amiből Isten ne tudna egy nagyobb jót előhozni. A Szent Péter tér című folyóirat legújabb számában Charles Bo Yangun érsek a Myanmarban uralkodó nehéz helyzetről ír, az egyház elkötelezettségéről és Ferenc pápa sorozatos felhívásairól, amelyeket a konfliktus sújtotta ország megbékéléséért tesz. Gyógyító találkozás, ez a címe Simona Brambilla nővér cikkének, aki a Megszentelt Élet intézményei és apostoli élet társaságai dikasztérium prefektusa. Írásában elmondja, hogy a térdepelve megtapasztalt Isten miként változtat minket az együttérzésre és a befogadásra képes testvérekké. A kulturális rovatban a művészek jubileuma alkalmából egy olasz képzőművész Maurizio Cattelan nyilatkozik. A provokáció nem cél, hanem eszköz. Buenos Airesben is imádkoznak a pápáért. Legyen az imádságunk friss levegő, amelyre a tüdejének szüksége van. Ferenc pápa szülővárosában több ezer hívő gyűlt össze a Constitución téren, mely Jorge Mario Bergoglio szolgálatának szimbolikus helyszíne. Innen hangzottak el szent beszédei, felhívásai a korrupció és a társadalmi igazságosságok ellen. A misén püspökök, papok, a politikai és a társadalmi élet képviselői vettek részt. A főcelebráns García Cuerva érsek volt, aki így fohászkodott: Szent Atyánk, szükségünk van önre. Imádságunk legyen az a friss levegő, amelyre Ferenc pápa tüdejének szüksége van. Ne adja föl, nagy szükségünk van önre, mondta a Buenos Aires érsek homiliájában a szabadtéri szentmisén, melyen a heves esőzés után az ég is kiderült. Koncelebráltak a főváros segédpüspökei, a La Plata-i érsek, Mario Poli bíboros, nyugalmazott Buenos Aires-i érsek, több tucat pap, köztük Guglielmo Márko atya, aki annak idején Bergoglio bíboros szóvívője volt. Az argentin közélet és politika kiemelkedő személyiségei is jelen voltak a Szentmisén. A helyszín, a Constitución tér emblematikus pontja a városnak, ahol minden nap több százezer bejáró dolgozó megfordul. Érsekkorában Jorge Mario Bergoglio is itt mutatott be szentmiséket, és itt hívta föl a figyelmet a városban uralkodó korrupcióra, az emberkereskedelemre és a kábítószer pusztítására. Homiliájában a Buenos Aires-i érsek utalt azokra a hazugságokra és rágalmakra, amelyeknek a Szentatya áldozatul esett pápasága idején, és Istenhez fohászkodott bocsánatért, amiért megvádolták és besározták a nevét. Eközben argentin zászlókat, a luháni szűzanyag egyképeit, égő gyertyákat tartva kezükben a hívek kórusban skandálták: éljen a pápa! Abban a reményben, hogy kiáltásuk visszhangja elér Rómába, a Gemelli kórházba, ahol honfitársuk már 11 napja fekszik betegen.
Az októberi Máriás jubileumra Rómába érkezik a fatimai szűzanya eredeti kegyszobra. Az evangelizálásért felelős dikasztérium pénteki közleménye szerint a 2025-ös szentév során az október 11-én és 12-én tartandó Máriás lelkiség jubileumára Rómába érkezik Fatima féltve őrzött kincse, a fatimai szűzanya eredeti kegyszobra. A Szent Péter térre tervezett szentmisén a hívek között ünnepi körmenetbe jár körül a fatimai szűzanyag egy szobra, és erősíti meg a zarándokokat a jubileumi reményben. A 2025-ös rendes szentév naptára a szűzanyának szentelt hónap október közepére, 11-12-ére, szombat-vasárnapra tervezte, hogy a fatimai szűzanya eredeti kegyszobra is részt vesz a Máriás lelkiség kétnapos jubileumán. A hívek körében világszerte ismert és tisztelt híres Szűz Mária kegyszobor, amely a soha meg nem csaló remény jelképe, jelen lesz a Szent Péter téren 2025. október 12-én vasárnap 10:30 kezdődő szentmisén. A fatimai szűzanya jelenléte a zarándokok közt tovább gazdagítja és mélyíti a hívek imádságát és emlékedését. Ez alkalommal is ingyenes lesz a bejutás a Szent Péter térre, de most a szentmisén való részvételhez még ingyenes belépőjegy sem kell. A jubileumi eseményen való részvételre azonban már most lehet regisztrálni a dikasztérium honlapján, ahol a jelentkezés 2025. augusztus 10-ével ér véget. Ez lesz a negyedik alkalom, hogy a szobor, elhagyva a fatimai kegyhelyet, Rómába érkezik. Első alkalommal 1984-ben a megváltás rendkívüli jubileuma alkalmával érkezett a kegyszobor Rómába, amikor március 25-én Szent II. János Pál pápa a világot Szűz Mária szeplőtelen szívének szentelte. Második alkalommal a 2000-es év nagy jubileuma során éppen május 13-án a fatimai szűzanya liturgikus emléknapján egyúttal a pápa elleni merénylet 19. évfordulóján érkezett a Szent Péter térre a fatimai kegyszobor. Harmadszor pedig a frissen megválasztott Ferenc pápa kérésére 2013. októberében a hit éve alkalmából erősítette a római híveket és zarándokokat a fatimai kegyszobor. A fatimai szűzanya szeretett eredeti szobának jelenléte lehetővé teszi mindenki számára, hogy megtapasztalja Szűz Mária közelségét, hangsúlyozta Rino Fisichella érsek, az evangelizálásé felelős dikasztérium pro-prefektusa. Ez ugyanis a világ egyik legjelentősebb Mária kegyszobra a világ keresztényei körében, amiről Ferenc pápa a szentévet megnyitó Spes non confundit, a remény nem csal meg kezdeti bullányában megállapítja: a hívő keresztények ő benne a legkedvesebb anyát tisztelik, aki soha nem hagyja el a gyermekeit. Ahogy Fatimában a szizanya egykor elmondta három kis pásztor gyermeknek, úgy arról most mindannyiunkat biztosít, soha nem hagylak el benneteket. Az én szepültelen szívem lesz számotokra a ti menedéketek, és az az út, amely Istenhez vezet benneteket. Ez a kegyszobor csak egészen kivételes módon hadja el a Kovada íriai kegyhelyet, és csak is a pápák kérésére, magyarázta Carlos Cabecinhas atya, a fatimai kegyhely rektora. Ebben a jubileumi időszakban a fatimai szűz, a húsvéti örömasszonya, még azokban a fájdalmas időkben is, amelyben a világnapjainkban él. A fehérbe öltözött asszony ismét a remény zarándoka lesz, és Rómában együtt lesz a fehérbe öltözött püspökkel, ahogyan a fatimai pásztor gyerekek szeretettel hívták a szentatyát. A fatimai kegyszobor José Ferreira Tedim portugál művész alkotása, amelyet 1920-ban készített, és amit rendszerint a fatimai szűzanya kegyhelyének jelenés kápolnájában őriznek Fatimában. Ott jelent meg ugyanis 1917 májusa és októberre között hatszor a szűzanya, a 10 éves Lucia dos Santos, a 7 éves Jacinta Marto és a 9 éves Francisco Marto pásztor gyerekeknek. Az eredeti szobor 1 méter 4 centi magas, brazil cédrusfából faragták, a három pásztor gyermeknek adott jelzések alapján. Ünnepélyesen 1946. május 13-án koronázták meg, és később a koronába helyezték azt a lövedéket, amely Szent II. János Pál pápát találta el az 1981-es merénylet kísérlet során. A 2000-es nagy jubileum során József Ratzinger bíboros, a későbbi 16. Benedek pápa, a fatimai titok kapcsán nyilatkozta: ennek a titoknak a kulcsszava egy hármas kiáltás, penitencia, 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 bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Lucia nővér számára egyre világosabban látszott, hogy minden jelenés célja az, hogy az ember egyre jobban növekedjen a hitben, a reményben és a szeretetben, és minden más csak ehhez járult hozzá.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Radnóti Miklós, március. Ludbőrzik már a tócsa, vad, vidám, kamasz fiús szellőkkel jár a fák alatt, s zajong a március. A fázós rügy nem bújt ki még, hálót se sző a pók, de futnak már a kis csibék, sárgás aranygolyók.
Radnóti Miklós, március című versét Baranyi Péter előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-től 30-ig részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott, és belépett a Magyar PEN klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sik Sándor pap költő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Jézus lángoló szíve, égest szívembe keresztett pecsétjét, hogy támaszom legyen a kísértésekben, font körül töviseiddel, hogy megalázd, égest lángjaiddal, hogy téged szeressen. Mennyire szégyenkeznem kell előtted, Uram, amikor látom, hogy te átadtad magad ellenségeid igazságtalan és kegyetlen akaratának, én pedig vonakodom teljesíteni a te akaratodat. A te akaratod a regulája minden egyenességnek, én pedig, ha valami nehézség támad, nem vetem alá magam. Rendelkezhetsz-e felőlem úgy, hogy az ne a te dicsőségedre és az én javamra szolgálna. Bajaim jóra változnak, a kísértések és kudarcok egyesítenek veled, maga a halál pedig átlépés a boldog életbe. Én meg panaszkodom. Futok előled, és elégedetlenkedem a csodálatos rend miatt, amit oly bölcsen és jóságosan meghatároztál. Istenem, mától fogva változtasd meg szívem készségeit. Fenntartások nélkül ráhagyatkozom akaratodra. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!